A pályázatra 40 középiskolás 80 verse érkezett, hisz alapkövetelmény volt, hogy két verssel kellett jelentkezni. Egy önarcképpel és egy szabadon választott témával. A fiataloknak egy hét állt rendelkezésükre megírni a verseket. A zsűri a Látó szerkesztőiből állt, irodalmi emberekből és a Tompa Miklós Társulat három színészéből, hisz a legjobb verseket a költészet napján tette közzé a társulat Facebook oldalán, ahol mind a mai napig meg lehet hallgatni ezeket. A versírás művészet is, szakma is, létforma is, kifejezési mód is, és még sok minden. Jó ideje, hogy nem csak az olvasástól, a könyvtől távolodott el nagyon sok ember, hanem értelemszerűen a verstől is, amelynek talán sokkal inkább lélekben kell megfognia az olvasót. Eltávolodott azonban az oktatás is a szabad gondolkodástól, a szabad fogalmazástól és közléstől. A beérkezett 80 vers egy hét alatt mégis szép szám, hiszen azt jelenti, sokan próbálkoznak verseléssel, írásban való közléssel. Ezeknek a próbálkozásoknak az olvasása, értékelése mindenképpen élmény, hisz a mai kamaszok világa köszön ránk, amelynek megértésével sokan küszködnek. A következőkben a Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatójával, Keresztes Attilával és a Látó szerkesztőjével, Demény Péter íróval, költővel beszélgetünk a kezdeményezésről.
A legfontosabb, hogy a várakozáson felüli volt. Amikor ezt így kitaláltuk, hogy ezt a Látóval együttműködésben meghirdetjük ezt a pályázatot, természetesen előtte egy picit így letapogattuk, legalábbis Marosvásárhelyen, hogy vannak-e olyan diákok, 9-12-es diákok, akik verset írnak, vagy egyáltalán lesz ennek valamiféle impaktja, és úgy satszoltuk, hogy olyan 10-15 emberünk biztosan lesz. Ehhez képest 40 pályázat érkezett határidőre, késve még vagy 8, de hát azzal sajnos nem tudunk foglalkozni, hanem legközelebb. 80 vers érkezett, természetesen attól gyönyörű, hogy különbözőek, ami számomra nagyon fontos és valóban megható, hogy legalább 50 fiatal ember foglalkozik költészettel, vers költéssel. Ezt valamilyen formában fogjuk folytatni, kitaláljuk azt a formáját, hogy hogyan lehet motiválni ezeket a gyerekeket, hogy komolyan és egyre komolyabban és felelősen foglalkozzanak ezzel a vágyukkal, ezzel az önmegvalósítási formával.
A pályázat sikerének nevezném azt is, hogy ez alatt a viszonylag rövid idő alatt vagy tudtak írni olyan verset, amelyik belefért a kiírásba, hogy írd meg magad, vagy pedig át tudták hangolni, vagy hangszerelni a régebbi verseiket erre az írd meg magadra. Különbség van a között, hogy mondjuk egy ilyen poroszos szemlélet, hogy van egy írás, beérkezik, és én megítélem, és egy franciás szemlélet, hogy beérkezik, és arra gondolok, hogy mit lehet ezzel a 40 vagy 48, mert hát akkor már azokat is, akik úgymond késtek, akkor már azokkal se legyünk ilyen zártak a jövőben, tehát hogy a 48 ember kreatív íráskurzuson vegyen részt. Az a tapasztalatom, de persze nem akarok károgni, csak tényleg az a tapasztalatom, hogy kevesebben hajlandóak belemenni egy ilyen folyamatba, mint ahányan beküldenek verset. Itt megint felmerülnek földrajzi, demográfiai, szociális szempontok. Én folyton benne vagyok ilyenekben, csak azt is tapasztalom szerkesztőként, hogy aztán sokszor nehéz eljutni arra a pontra, hogy közölhető legyen az az írás. És ez is jó a pályázatban. Azt figyeltem, hogy a színházban egész másként olvasták a verseket, és olyan versekből készülnek videók, amelyeket nem biztos, hogy lehoznánk a Látóban, mert egy színész mást lát, vers lehetőségeit vagy mieit is belelátja abba a versbe. Én pedig csak azt látom, hogy egyszer majd nyomdafestékhez fog jutni, és nem tudok felelősséget vállalni minden olvasóért és minden olvasatért.
Pont ezért voltak viták az elbírálás, a döntés folyamán?
Mindannyiunk számára egyértelmű volt, hogy itt végül is két szempont aspektusot kell figyelembe vennünk mindkét oldalról. Egy önmagát komolyan vevő irodalmi folyóirat az más szempontokat támaszt, mint egy önmagát komolyan vevő színházi produktum, ami egy picit, ahogy Péter mondta, több tényezős. Nem, abban benne van egy közösség, egy színész, maga a szerző, az a szöveg. Mi eleve mahinálunk az asszociációkkal már a létrejöttében is. Egy picit bátrabban, szabadabban, vagy más szemponttal olvassuk, értékeljük, de egy konszenzussal zártuk le, és ez nagyon jó találkozás volt így az író, olvasó és előadó zsűriben.
De milyenek ezek a versek? Milyen formát követnek? Mennyire szabadok? Mennyire szólnak a fiatalok világáról?
Teljesen a fiatalok világáról szólnak. Hál' Istennek ez a kiértékelő nem volt nyilvános, de így, ahogy visszanézek, az is olyan kíméletlen dolog, hogy tényleg csak az eredményt nézi az ember. Én magam is úgy kezdtem, hogy ilyen nagy szavakat dobigáltam a versbe. Az élet, a világ, a bőröm, a nem tudom én. Tehát, hogy bennük van ez a kamaszos keresés, ez az önke, ez a tényleg írd meg magad. Csak hogy ebben a pályázatban sem, meg a vers csinálásban vagy írásban sem csak a magad a lényeg, hanem az írd meg is fontos, hogy hogyan válogatok a közhelyé vált nagy szavakból, hogy hogyan rakom össze, hogyan húzom a feszültséget, hogyan bánok a szavakkal tulajdonképpen. Na most ezt lehetett figyelni, hogy ha formás versek, akkor mennyire elhasznált rímek gyakran, lepecsételt rímek, úgy nevezi Nemes Nagy Ágnes ezeket, vagy hogy még a ritmus is döccen, tehát hogy megtanulják, hogy mi a János Vitéz vagy a Toldi ritmusa, de nem tudnak benne írni. Tehát nem arról van szó, hogy úgy, mint arra János, mert hát az ember eszénél van, de egy korrekt, úgymond felező nyolcast sem mindig tudnak írni. És annál nagyobb öröm volt az, hogy látszott, hogy van akinél ez vagy bejáratott, vagy adottság, de hogy van, ahol érződik, hogy tudnak válogatni, képérzékenyek, hogy úgy mondjam. És ezek a képek nem a mindenkori képek, amiket soroltam az elején a világról, meg a világfájdalomról. Amúgy is abszurdum tulajdonképpen azt várni, hogy itt 40 zseni szülessen. De van, és főleg lesz, mert ez mindig a szűrődésnek a folyamata, főleg lesz majd olyan, aki nem csak tehetség, hanem bizonyíték is lesz aztán az időben.
Beérkezett alkotások közül a zsűri külön dícséretben részesítette Bíró Sárát, a Marosvásárhelyi Bólyai Farkas Elméleti Liceum 12-es diákját, Balla Esztert, a Zilahi Szilvánia Főgimnázium 11. osztályos diákját, Csorvási Noémit, a Marosvásárhelyi Bólyai Farkas Elméleti Liceum 11. osztályos tanulóját, Szentes Barbara Beatrixot, szintén a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum 9. osztályos diákját, és Szász Norbertet, a Művészeti Liceum 11. osztályos diákját. A Látó Szép Irodalmi folyóirat, amely köztudattan elsőként közli a verseket, a novellákat egy-egy szerzőtől, három fiatal versét fogja lehozni, Bíró Sárájét, Balla Eszterét és Csorvási Noémiét. A zsűri tagja volt a Látó volt főszerkesztője Markó Béla is. Most az ő véleményét halljuk az Írd meg magad pályázatról. Markó Bélától azt kérdeztük, tudnak-e és akarnak-e a fiatalok verset írni?
Mindenképpen akarnak, az én véleményem szerint. Abból is látszik, hogy ez a pályázat nem volt túlságosan hosszú kifutású, tehát elég rövid idejük volt azoknak, akik pályázni akartak, hogy verset küldjenek be, ráadásul nem általában verset kellett, hanem két verset, amelyekből az egyik az úgymond kötelezően önarckép jellegű szöveg kellett, hogy legyen. Hogy tudnak-e verset írni? Ezek fiatal emberek, fiúk, lányok, középiskolások. Nyilvánvalóan, hogy most kezdik a pályát az irodalomban is. A vers az mesterség, nem csak hivatás, hanem így fogalmazik valami módon mesterség is, tehát azt menet közben tanulja meg az ember. Amit én tapasztaltam, az az, hogy nem csak akarnak úgymond verset írni, ahogy az előbb is fogalmaztam, hanem tudják is többnyire azt is, hogy a vers tulajdonképpen azt jelenti, hogy valami módon sajátosat, eredetit, egyénit kell mondani arról, amit mindannyian ismerünk. Tehát nem a témának kell úgymond eredetinek lennie, hanem annak, ahogyan ezt megközelítjük. És hát én nagyon örültem, hogy azért jó néhány olyan pályázó volt, akik valóban már tudnak verset írni.
Mi derül még ki ezekből a versekből? Hogy mi foglalkoztatja őket? Hogy milyen a világképük? Mennyire összetettek ezek ilyen szempontból?
Középiskolások versei esetében azt is jól látni, hogy milyen útravalóval indulnak el. Mit kaptak az iskolában, vagy esetleg otthon, de én inkább az iskoláról beszélni. Tehát például milyen színvonalú a magyar irodalom oktatás. És azért meg kell mondanom, hogy itt már a tapasztalatom vegyes. Úgy érzem, hogy például azok írtak igazán jó verset, akik nem próbáltak meg kötött formában verselni. Na most ez azt jelenti, hogy ők azért az iskolában nem kapták meg az ehhez szükséges tudást. Ugye manapság például már nem igazán divat könyv nélkül megtanulni verseket. Annak idején én emlékszem, az persze réges-rég volt, hogy hát kötelező házi feladat volt nagyon sokszor, hogy egyszerűen könyv nélkül meg kellett tanulni egy verset, és azt esetleg számon is kérték. És meg kell mondanom, hogy ez utólag nagyon hasznosnak bizonyult, mert beépült az ember tudásába, idézeteket sajátítottunk el, de nem csak, hanem kinek-kinek a nyelvét is azakította. Most itt van nekem némi szemrehányásom az irodalom oktatókkal szemben, viszont ami a világképet illeti, tehát a világlátást, az viszont meglepően friss, meglepően eredeti, például ezekből a szintén házi feladat jellegű, kötelező feladat jellegű önarcképekből derül ki, ugye, mert két verset kellett küldeni, és az egyiknek a témája, mint mondottam, szabott volt az önarckép. Itt ugyanis nagyon sokan tudták, hogy akkor itt meg kell keresni valamilyen sajátos megközelítést, és nem egyszerűen egy önarcképet kell leírni versben a szószoros értelmében, hanem életérzést, világlátást. Minden generációnak sajátos a világlátása, új az előzőekhez képest, de kapcsolódik is ahhoz. Tehát én például azt érzékeltem nagyon sok ilyen versben, hogy azt tükrözik, azt hozzák vissza és hozzák a szemünk elé, amit mi magunk is érzünk, hogy ma a világban és a társadalomban körülöttünk van egyfajta keresés, van egyfajta elbizonytalanodás, nincsenek nagyon magabiztos programok, nincsenek nagyon magabiztos víziók a jövőről, hanem inkább keresés van. Kérdések vannak. Nos, ha nem is kérdőjelekkel, de ezek a versek is, mintha inkább kérdések lennének, mint válaszok egyelőre.
Hát egy tizenéves kamasznak mi más lehet, mint számtalan kérdés a fejében, gondolom.
Persze, de vannak kivételes pillanatok, amikor ugyanezek a kamaszok tudják a válaszokat is. Van közülük olyan, aki tudja a válaszokat is, mások még nem.
El tudott vonatkoztatni attól, hogy évtizedek óta ír ön verset, és hogy most igen, egy pályakezdőnek, egy botladozónak az írásait kell elemezni és dönteni felettük. Mennyire volt szigorú?
Én 1989 előtt irodalmi folyóiratnál, az Igazszónál voltam másfél évtizeden át szerkesztő, ott szinte nap mint nap kéziratokat kellett elbírálni. Ebben az is beletartozik, hogy többségüket vissza kellett utasítani. Hát ez ilyen ez az arány. Nem voltam másfél évtizedig versszerkesztő, de aztán a végén, 1989 előtt a versrovatot is én szerkesztettem, tehát igazán tudom, hogy milyen nehéz és sokszor milyen fájdalmas feladat nem elfogadni valamit az öröm, hanem esetleg visszautasítani, és hát itt a pályázatoknál is erről volt szó, tehát amikor rangsorolni kell, amikor rá kell mutatni, hogy melyek a jobbak, vagy melyek gyengébbek, az azt jelenti, hogy ítéletet kell hozni. Van hosszú szerkesztői tapasztalatom, csak ez közben megszakadt, közben én is más hivatást választottam, és végül is nekem most ez egy jó élmény volt, jól esett úgymond visszatérni szövegekhez, mérlegelni, tudni azt, most már lehet, hogy bölcsebben, mint egykor, hogy az ítéletünk az mindig szubjektív, lehet, hogy mások másképpen ítélnek. Itt is volt ilyen, tehát ez egy 7-tagú zsűri volt, nem egyforma az ízlésünk teljesen. Viszont az is látható volt, hogy a legjobbak, vagy a legjobbak esetében egyetértettünk. Szinte teljesen ugyanaz volt a véleményünk. Utána viszont már persze volt egy szórás.
Marosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti liceum 12. diákjának, Bíró Sárának a versét Kádár Noémi mondja el.
A gyárak füstjétől reggelre rózsaszín, estére szürke az ég Detroit felett. Mikor második fiával vetél el, azt kívánja, teste működjön úgy, mint a gépek. Medencéje a fájások között óraműpontossággal táguljon, és két műszaknyi vajúdás után szűjjön végre. De gerincét, mintha ólomból öntötték volna. Egy csiga lassúságával távozik belőle a magzat. Az egyetlen férfi, akit szerethet, lila orchideát tesz az ágya mellé, mintha sajnálná gyermeke halálát. Mintha igazi kötelék születhetne a testen kívül.
Vida Gábor, a Látó jelenlegi főszerkesztője, a következőképpen vélekedett a fiatalok verseiről, de a vers oktatásról is a középiskolában.
Elég jól látszik, hogy mit gondolnak a gyerekek a versről. Elég jól látszik azt, hogy mit tanulnak ők versként, és hogy mit képes a mai iskola, vagy a mai középiskola irodalomból, vagy a verssel foglalkozni. Ez egy lenyomata annak, hogy hol tartunk ebben. Én azt tapasztalom, most már egy bő 20 éve elég sok ilyen mindenféle kreativitás versenyen, meg minden ilyen diák foglalkozáson vettem részt, hogy a fogalmazást, szövegalkotást, a retorikai elemeket, mindazt, amit az előadáshoz, az önkifejezéshez szükségesnek tartunk, annak a tanítását, annak a reflektáltságát, azt ez a mai oktatás, gondolom évtizedek óta tulajdonképpen hanyagolja. Annak a középiskolásnak, akinek egy olyan tanára van történetesen, akinek ez fontos, és aki érti azt, hogy miért fontos az, hogy a gyerekek értelmesen összefüggő mondatokban és igényesen fejezzék ki magukat, ott van eredmény, és ahol nem, ott pedig nincsen. És azt gondolom, hogy ez a mai oktatási rendszer, amelyik olyan, amilyen ne szidjuk, és nem a tanárokat szidom még egyszer, tehát felejtsük ezt el, nem a tanár a hibás. Tanár is benne van egy helyzetben, hogy az értelmes összefüggő magyar mondatokban való kommunikációt a mai oktatás Romániában, és sajnos egyre inkább Magyarországon is másodlagos vagy harmadlagos dolognak tekinti. És ez látszik. Akár verset írunk, akár fogalmazást írunk, akár dolgozatot írunk, akár szavaló versenyt tartunk. Az egy másik történet, hogy mi férne bele ebbe az iskolába, ebbe az oktatásba, ebbe az olvasási rendszerbe, vagy olvastatási rendszerbe, nem tudom. Évek óta az látszik minden ilyenszerű versenyen, hogy az értelmes magyar mondatokat írni egyre nagyobb munkát igényel. A vers. Mindig el szoktam mesélni ezt az anekdotát, hogy Palocsai Zsigmondhoz jártunk egy időben beszélgetni, meg hát egy színes egyéniség volt, és ott mindenfélékről lehetett vele. És akkor ő mondta, hogy hát a vers. Hát fiúk, amikor a lányok elkezdenek tetszeni, akkor eszetekbe jut, hogy János Vitéz tanultátok az iskolába, ez volt az utolsó versemlék. És elkezdtek ti is szép, népies ritmusban rímes verseket írni a lányoknak, mert ugye tetszeni kellene. Csak egy valamit szoktatok elfelejteni. Mikor ez nektek eszetekbe jut, akkor a szép lányok már nem Petőfit olvasnak, hanem Pilinszkit.
Tehát gyakorlatilag van egy fiatal középiskolás gyúrható anyag, akik a diákok, az iskolások, és nem kapják meg azt, hogy megfelelőképpen fejezzék ki magukat.
Régebbi iskolákban nagyon sok fogalmazást kellett írni. Még nekem is ipari iskolában jártam, és nem tudom, a magyar tan mindig fogalmazás, mindenki prüszkölt ettől az egész izétől, hogy megint fogalmaz, mit írjak már megint, és egyáltalán. És azt gondolom, hogy ezt lehet tanítani. Mindaz, amit a kreativitás írás kurzusokon ma tanítanak, súlyos kemény pénzért valamikor a középiskolákban a magyar tanárok tanították a gyerekeknek. Csokonaiéknak még versírást is tanítani, bocsánat, hegzamet. Igen, ezt iskolában tanították. Az iskolai rendszernek volt része, hogy értelmesen összefüggően írjunk arról, amiről beszélni akarunk. Ide változott a világ. Azok a gyerekek, akik ezzel foglalkoznak, akikben ez tudatos és még tehetséges is, de tudja azt, hogy mi micsoda, mert olvas, mert elmondják, mert leültetik, mert kommunikál, az torony magasan vezet minden ilyenszerű pályázati vagy tanulmányi versenyen. Itt is van olyan, aki teljesen felnőttszerű vagy érett verseket ír. Ezek a gyerekek, akik ezért, mert ugye van valami tehetség, de van még valami háttér, ami a többinek nincsen, őt egy ilyen pályázati vagy versenyszerű dologban nem is lehet onnan kilőni. Hogy lesz-e belőle költő, az egy más kérdés. Az, hogy egy színész egy akármilyen szöveget elolvas, megtanul, és a maga gesztusrendszerével, intonációjával, és nem tudom, színészi játékával egy élvezhető szövegét tud gyúrni, az egy dolog. És egy másik dolog az, hogy itt nézem a Word dokumentumba, vagy egy papírra nyomtatva azt, hogy mi az a szöveg. Ez két külön világ. Ne felejtsük el, hogy a dalszövegek jelentős része, ha csak papíron nézem leírva, akkor nem jelent semmit. És néha nagyon örvend az ember, hogy a Beatles, vagy a Rolling Stones, vagy a nem tudom melyik együttes világslágerének nem érti a szövegét. Hát mert olyan gagyi. De hozzáteszik a gitárt, Cseh Tamást szoktam mindig emlegetni ebben, hogy leül az ember Cseh Tamás szövegeket olvasni, és nem hallotta sose Cseh Tamást énekelni, akkor nézi, hogy mi ez. Ezzel itt nincsen semmi baj. Az, hogy egy irodalmi labban, egy újságban, egy olvasható felületen mi számít versnek, és milyen az a vers, és aközött, hogy egy színész mit kezd azzal a verssel, az egy teljesen más dolog. És ugye vannak egészen jó versek, például szonettet mondani rettenetesen nehéz. Vagy vannak a magyar irodalomban híres nagy versek, amelyeket olvasunk és idézünk, és amikor a színészek nekiállnak felkészülni belőle és előadásai valami, akkor vértizzadnak. Például a Halottak napja Bécsben az egy ilyen rettenetesen nehéz vers. Megdolgoznak a színészek, és ismerek én is olyan színészt, aki elmondta, hogy van az a vers, amit nagyon szeretné, 30 éve próbálom elmondani, és még azt érzem, hogy mindig nem tudom elmondani. Tehát ilyen is van, olyan is van. Azt gondolom, hogy sokfajta vers van, és lehet, hogy abba is bele kell nyugodni, hogy ugyanaz a vers, ha csak olvasom, és ha valaki előadja, vagy ha valaki lanton, vagy gitáron, vagy nem tudom, hegedűn penget hozzá valamit, az egy teljesen más versként hat. Hát milyen jó, hogy ilyen sokféle van, és nem csak egy.
Balla Eszter az Ilahi Szilvánia Főgimnázium 11. osztályába jár. Az ő versét Fülöp Bea mondja el.
Akartátok vagy sem, itt vagyok. Mint hálójába ragadt pók, önmagam labirintusa. Meggörbült tükrömben magamat meglátni félek. Ahogy körülöttem a falról leolvadnak az órák, a betonfalak között elkószálnak az álmok, és rohannak a füstfelhők fölé. Kívül görnyed hát és szélfogó göndörhaj. Belül fogaskerekek, mint elsüllyedt malmok őrlik a múltat, s kék, puha ködjövőről álmodnak a szív lomha billentyűi.
Az Írd meg magad pályázat zsűriének színészek is tagjai voltak, hiszen ők voltak azok, akiknek elő kellett adniuk ezeket a verseket. Így az ő véleményük és értékelésük sem volt mellékes az előadható versek kapcsán. Tompa Klára színésznőt, egyetemi tanárt halljuk.
Felsejlik ezekből a versekből, írásokból, hogy éppen ki mit gondol a világról, önmagáról. Ezért is mondtam, emeltem ki a bátorságot, mert hogy ez egyfajta, főleg az önarckép tematika, azért az egyfajta kicsit hetedik szoba ajtaját kinyitó feladat, és akkor az, hogy ezt az ember meg is írja, el is küldi, felvállalja így módon, ehhez bátorság kell, én azt gondolom, legyen az ember bárhány éves. Életkori sajátosság, azt hiszem, hogy voltak olyan versek, vagy sok olyan vers volt írás, ami egyfajta szomorkásabb világlátásról árulkodott. De hát azt hiszem, hogy ez rendben van, vagy hogy amilyen időket élünk, akár még az is haj az erre a dologra, illetve volt egy másik oldal, ami ennek dacára, hogy volt ez az oldal is, valahogy mindig vidám dolgok kanyarodtak ki az írás végén. Vagy hogy volt remény úgymond az írás végén. Illetve érdekes, mert pont ezt beszéltük az íróurakkal, hogy egy dolog írva olvasni egy szöveget, és ha már előadod, felolvasod, legyen bármilyen megmutatkozás verset tolmácsolva, lehetőség van a kanyarításra arra, hogy az ember picit így értelmezi, úgy értelmezi, apropó, hogy akkor valóban remény az a remény, vagy ironikusan van kezelve az a remény, vagy hogy ebben mennyi minden játék tud lenni. Ez megint egy érdekes téma volt, hogy mit jelent, ha ebből csak egy közlés szintjéig megmutatkozó történet marad, vagy az, hogy én nagyon örültem annak, hogy a Tompa Miklós társulatnak volt egy ilyen ötlete, hogy akkor ebből költészet napján úgymond egy felolvasó, megmutatkozó dolog legyen, és akkor ott az már egy egészen más rétege ezeknek a szövegeknek.
Egyébként ez gond volt, hogy ezeknek el kell majd hangzaniuk, tehát szóban lesz, ezt most nem olvasni fogjuk, hogy hogyan hangzik majd?
Hát én nem tudok úgy olvasni szöveget, hogy ne ez legyen a szempont, hiszen nem csak magányomban olvasok a szobámban, hanem tehát tudtuk, hogy mire készül ez az egész dolog. Tehát tudtuk, hogy valóban ebből lesz egy összeállítás. Illetve hát ott volt a közlés, és ugye a látóban megjelenik azoknak az írása, akiket úgy méltat a zsűri, főleg az írók csapata. Úgyhogy ez így benne volt, tehát nem lehetett nem arra gondolni, hogy igen, akkor ez most, ha előadódik, akkor az hogy is kéne kinézzen. De én most a zsűritag voltam, és az is nagy örömömre szólt. Nem voltam ott azon a próba folyamaton, amikor ezek így felmerültek, hogy jó, de akkor ezt a sort hogy, vagy hogy nem. Biztos izgalmas azokról is beszélni. De hogy én nem tudok már úgy olvasni szöveget, hogy ne ez legyen a szempont, hogy igen, ezt most hallom belül, ahogy olvasom magamban, de hogyha már hangos szóval adom elő, akkor az már egy egészen más réteget kapirgálhat meg.
Egyébként tudnak verset írni véleményed szerint?
Hát nem én vagyok a jó megválaszolója ennek a kérdésnek. Én nagy örömmel olvastam őket, élveztem egyiket, másikat. Az, amiről szólt ez a pályázat, ez teljesen rendben van. Ami dicséretes, az az, hogy ez valahogy váljon szokásunká. Ez, hogy igenis írogatunk. Például most a diákjaimmal legutóbb is 15-én úgy ünnepelgettünk órát tartva, hogy közben beküldtük a Zoom csoportba azt az 5 szót, ami az utóbbi 1 évben a legszebb magyar szavunk, aztán azt mondtuk, hogy ezt 1 szóra szűkítsük le, lett 13 szavunk, és akkor ebből írjunk verset. És nagyon szép dolgok születtek. Hogy az vers, vagy nem, nem akarom megítélni, de nekünk nagyon nagy örömünkre szolgált ez a játszadozás. Bátorítom továbbra is ezeket a fiatalokat, illetve bevallom titkon, hogy úgy néztem, hogy vajon ezekből kik lesznek majd jövendőbeli diákjaim, és várom őket szeretettel.
Szász Norbert a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum 11. osztályába jár. Versét Bálint Őrs mondja el.
Folyton gondolkodom. Már minden gondolattól rosszul vagyok. Kavarog itt bennem minden. Már csak néhány szilánk, amit látok. Bár csak lenyugodna a fejem. De még mit nem. Érzem, ahogy áttöri, elönt, elfed, legyőz. Ti meg csak ott álltok. Minden magától jön. Az arcomon lefolyik egy sós könny. A fejem akár egy lexikon, szétdurran, lapozok. Oldalak, témák, problémák. Lassan áttörik, egy szilánk sem marad. Az arcom, mint folt, egy emlékben ragad. Mindegy mire, vagy éppen nem. A lényeg, hogy lefáraszt. Gondolkodni kár. Végignézve a világon, át az idiótákon, át a háborúk tömkelegén, a vérengzések mesdjéjén rájövök, hogy mi sem vagyunk jobbak. Csak a ravasz meghúzása helyett örjöngünk Ronaldónak. Van, hogy ez megrémít. A világot benőtte a penész. Lehet az ember jogász, sebész, vagy csak épp merész. Mindenki fél, többet akar, én is, ha arra gondolok, hogy meghalok. Méghozzá hamar. Nem vagyok jobb, különlegesebb senkinél. Csak én vagyok. Épp így. Nem a vezető, nem a préda, nem hordok Gucci-t, Prádát, nem hajbókolok, nem nyalok talpakat. Én, aki leesek a lépcsőn, kiöntöm a levest, elégetem az ujjam egy gyújtóval. Hiába, szánalmas, ahogy ez fest. Nem is írok fényesen, Petőfinek se lennék jó. Nem költök rímeket, nem tűnök el, amikor egy ország szenved. Nem az a csávó vagyok, aki minden csajt képes felszedni, hála kék szemének. Aki egy buli alatt annyira leissza magát, hogy reggel már a májára sem emlékszik. Akinek egy nyugi cicával minden el van rendezve. Csak én vagyok. De maradnék, ha nem baj. Tudom, hogy lassan minden szilánk helyreáll. A kép teljes lesz, és egyszer ebből is csak emlék lesz. Egy folt. Egy folt a szőnyegen, amit nem tisztít ki a kóla, amit elfelejtenél, de mindig visszanéz rád. Keresztül a szilánkokon, hogy észrevedd, tudtad, hogy egyszer kiszabadul és összetöri a tükröt. Önmagad elveszíted. Nem, nem, ez hazugság. Menj innen. A szilánkok képpé válnak, és rájövök, hogy véres kézzel egy törött tükrör fölött állok. Az arcomon lefolyik a sós könny. Hidd el nekem. A föld nem a panaszoktól lesz jobb hely. Itt nem segít az elnyomás. Lefolyt a könyv, mert ez vagyok én. Kibírom. A káoszból is születhet varázslat. Ez az élet nevű társasjáték. Már meg is nyertem.
Simon Boglárka a legfiatalabb színésznőként a legközelebb áll ahhoz a világhoz, amely a fiatalok verseiből felsejlik. Éppen ezért különleges empátiával tudott viszonyulni a versekhez is.
Első körben, amikor elkezdtem olvasni a verseket, akkor az irodalmi értéket is próbáltam nézni benne, amire utána rájöttem idővel, hogy nekem ehhez nincsen jogosultságom, hogy én azt eldöntsem, hogy irodalmilag milyen értékük van ezeknek a verseknek, viszont minél többet olvastam őket, annál inkább érintettek meg lelkileg. A diákoknak a kitárulkozása, az őszintessége, ahogy önmagukat próbálják megfogalmazni egy olyan időszakban, amikor szinte minden lehetőségtől el vannak zárva, külső behatásoktól, amik segíthetik őket abban, hogy a személyiségük fejlődjön, hogy magukat hogyan látják. Ez a magukra maradottság az, ami engem nagyon megfogott, és úgy kezdtem el nézni őket, és megítélni, hogy melyik jobb, vagy melyik nem, hogy melyik milyen erősen érintett meg engem.
Valóban ennyire letapogatható mindaz, ami körülöttünk van, meg mindaz, ami bennük van ezekben a versekben?
Szerintem igen. Persze nem tudom, hogy milyen lett volna, hogyha ez nem ebben a korszakban, nem ebben a pandémiás időszakban íródnak a versek, de én úgy érzékelem, hogy valahogy erőteljesebb az elveszettség és a tenni akarás bennük.
Bátran fogalmaznak, bátran kimondják mindazt, ami foglalkoztatja őket? Direktbe ki tudják mondani, vagy inkább köntörfalaznak?
Ami a saját maguk megfogalmazása, abban szerintem bátrak. Ami a világról alkotott képük, az talán még nem annyira éles bizonyos dolgokban. Voltak versek, amik a pillanatnyi helyzetre, a karanténre, a bezártságra, az elzártságra vonatkoztak, azokban nagyon konkrétak és bátrak mertek lenni. Önkritikájuk az is nagyon erős, de gondolom ez a kornak a velejárója, hogyha visszaemlékszem én is a pár évvel ezelőtti énemre, azért nem szeretjük magunkat elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk kamaszként.
Ugye minden pályakezdő bármilyen művészetről beszélünk, igyekszik mindent belezsúfolni egy valamibe, egy versbe, egy novellába, egy filmbe. Ilyet tapasztaltál-e, hogy sok minden van ezekben a versekben?
Annyira ezt nem érzékeltem. Igazából, ami nagyon szimpatikus volt egy pár olyan vers, vagy olyan fiatal, akinek a humorérzéke az megcsillanhatott a versébe, vagy megcsillantotta ő, ami nagyon szimpatikus volt, mert ritka az öniróniának a mértékletes és jó ízléssel való felhasználása.
A zsűri színész részének az volt a feladata, hogy egyfajta olyan szemüvegen keresztül olvas ezeket a verseket, hogy azután az előadás móddal elevenedjenek meg. Erre figyeltél-e?
Hát számomra az előadható, vagy elmondható, ami megérint. Amiben érzek kapcsolódási pontot, vagy olyan mélységet, vagy nem feltétlenül mélységet, hanem pont, hogy a humorát, ahol számomra van közös pont. Most az, hogy a rímek hogy mondhatóak, vagy hangsúlyozással mit hogyan lehetne megcsillogtatni, vagy jobban kiemelni, erre nem figyeltem. Én tartok amúgy a versektől, mert valahogy egy sokkal tömörebb műfaj, amihez nem biztos, hogy elég vagyok én egyedül. Vagy én szeretem azt a biztonságot, hogy többen vagyunk, és egymásra tudunk hagyatkozni egy előadáson belül. A vers azt hiszem, hogy sokkal nagyobb magabiztosságot, önismeretet igényel, mint egy darab, egy dráma.
Milyen volt a világa ezeknek a verseknek? Hely János például mondott egy olyat, amikor megkérdeztem, hogy neki egy 15 éves lánynak a versét kellett elmondania, és nagyon rá tudott hangolódni. Tehát van benne egyfajta ilyen korlátlanság, kortalanság akár? Hogy érezted?
Igen. Valószínű pont a kötött vagy a kötelező vers tematikája miatt is ez az önarckép, önreflexió, amivel szerintem bármennyire sajátosnak érezzük magunkat, főleg kamaszként érezzük, hogy nagyon különlegesek a problémáink magunkkal, annyira vagyunk egyformák. Nincs új a nap alatt egyáltalán, és mindenkiben szerintem megvan az a közös pont, ami az önmarcangolásnak bizonyos fokait foglalja magában. Viszont sokszor azt éreztem, hogy nagyon sötétek, nagyon, nagyon szomorúak. Megrendítőnek is mondhatnám akár, igen. És minél több verset olvastam, annál inkább éreztem magamat megtisztelve, hogy ezek a fiatalok ennyire őszintén kiteszik elénk a lelküket, akár bízva abban, hogy ennek valamilyen eredménye lesz, vagy csak azért, mert úgy érzik, hogy ezt ki kell írniuk magukból.
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti liceum 11. osztályos diákjának, Csorvási Noéminek versét Kis Bora mondja el.
Láttam egy férfit a Petribe. Inkben és bugyiban. Borsos szalámit kért szeletelve. Kelletlenül álltam a háta mögött, égett az arcom. Rohadt meleg. Az önkifejezés alapvető emberi jog, de ha nincs rajtad nadrág, életveszélyes vagy. Készpénzzel fizetett. Vártam, hogy majd jönnek a rendőrök, benne lesz a hírekben. Nemi szervével sokkolta marosvásárhelyi lakosokat az a férfi, aki fehér neműben indult vásárolni. Az eladót méregetem. Valami rendkívülinek voltunk tanúi, érzem a fülemben dobolni az adrenalint. Lemérnek nekem 30 dek a diétásonkát. Elképzelem, hogyan derül ki róla közveszélyes mentális beteg. A piros szoknyámban adok majd interjút. Eközben a férfi kiteregeti leöntött nadrágját, és készít egy szendvicset.
Henny János, aki kamaszok édesapjaként úgy gondolta, már megedződött, meglepetten tapasztalta, mennyire átlátják saját világukat a tizenévesek, és mennyire jó az ítélő képességük. Számára a legnagyobb élményt az jelentette, hogy egy kamaszlány versét szavalva meccéspontokat talált a fiatalok és a saját világa között.
Ugyan nekem vannak tinédzser gyerekeim, és azt hittem eddig, hogy ismerem a világukat, hát persze a sajátaimat ismerem. De az, hogy egy ilyen keresztmetszetét kaptuk most így szinte halmozottan ezeknek a gyerekeknek, vagy hogy mondjam, felnőtt gyermekeknek az életéből, az egy rendkívüli élmény. Én nekem azt tűnt fel a leginkább, hogy mennyire érettek ezek a fiatalok, és hogy mennyire máshogy látják azt a világot, amit mi annak idején valahogyan láttunk. Ezt persze értem, mert hogy ők egy egészen más környezetben szocializálódtak, már ugye a mi tinédzser korunkban azért nem volt ilyen széles perspektíváink, ami a kitekintés jelentette a világra. Ők nekik ebben a virtuális bolondériában, akár ennek is nevezhetném, rendkívüli lehetőségeik vannak, és ettől ők, mintha sokkal színesebben, sokkal polarizáltabban, sokkal másféleképpen fogalmazzák meg az életüket, az kétségtelen. Na, ilyen szempontból nekem ez egy rendkívüli élmény volt.
Eligazodnak a világban, tehát sokkal jobban, mint mi annak idején?
Az az érdekes, hogy ezt én így nem tudnám azt mondani, hogy eligazodnak, viszont ami nagyon különös, hogy máshogy tapintják a világot, hogy máshogy reflektálnak a világra, hogy máshogy érzékenyek a világra, de például rendkívül sok a szuicidelem. Engem ez megdöbbentett. De akár azt is mondhatnám, persze minden szépségén túlna voltak nagyon poétikus, költői szépségű képeknek hasonlók, vagy akár voltak olyan költemények, amelyek ilyen horrorisztikus elemeket használtak. Szinte azt gondoltam egy adott ponton, hogy ilyen nagyon sötéten látják a világot, és nem csak azt gondoltam, talán így is van, tehát jóval kevesebb volt, hogyha én most a 80 versre gondolok, a derű, mint például a pessimizmus, az elmúlásra való hajlam, és ez például nagyon különös élmény volt nekem.
Hogyan volt mindez megfogalmazva? Hogy érezted? Tehát megfelelő szavakkal, megfelelő formába tudták önteni a verset? Vagy még igen, a pályakezdőnek a mindent bele, a nagy lendület, nagy szavak szerepeltek inkább?
Egy biztos, hogy őszintén. Olyan adag őszinteséget kaptunk ezektől a gyermekfelnőttektől, hogy az döbbenet. Náluk úgy tűnik, hogy ez a fajta kommunikációs csatorna, ami az őszintességet jelenti, ez még nem sérül annyira, mint akár a felnőtteknél. Épp valakinek említettem, mert megmutattam egy-két verset a barátaim közül embereknek, és azt kérdezték tőlem, hogy inkább éretteknek látom őket, vagy inkább eredetinek. És én azt mondtam, hogy éretteknek mindenképpen, ha ahhoz viszonyítom, amint az előbbiekben már meséltem erről, tehát ha ahhoz viszonyítom, akkor érettebbek. Viszont az eredetiségük az nagyon-nagyon dicséretre méltó és ünnepelhető, mert hogy ez az őszintességükből fakadóan az. Tehát, hogy nem köntörfalaznak, a nyelvezetük is, ugye hát egy gondolom egy kanonizált szépirodalmi író vagy költő, ő már azért meggondolja, hogy mit ad ki a keze közül, hogy mit ír le és hogyan írja le. Én náluk nem ezt tapasztaltam, hogy annyira a stilális elemekre figyeltek volna, vagy a formára, bár azért ilyen érdekes kísérletek is voltak, hanem inkább azt éreztem, hogy az őszinteségük volt a melbevágó, és hogy ez volt az ő kommunikációs csatornájuk, ilyen módon finomhangolták a világgal való kommunikációjukat, és ez rendkívül izgalmas volt.
És pont ezért mit értékeltél? Tehát te mit raktároztál el magadban értékelendőként?
Én egy 15 éves lánynak mondtam el a versét, Szentes Barbara Beatrixnak Az a ház című versét. Azon gondolkodtam, hogy én egy mindjárt 50 éves férfi mit tud kezdeni egy 15 éves lánynak a versével, és ugye itt térünk vissza az őszinteséghez. Az döbbentett meg a leginkább, hogy ez a típusú őszinteség egy olyan módon konvertálódott valamiféle egyetemesség felé, mindent nehézség nélkül megtaláltam azokat a fogodzókat, amiben én magam meg tudtam fogalmazni a verse által az én életemben történő problémákat. Ilyen értelemben értem őket tettem, vagy konkrétan most a Barbara versét, miközben teljesen képtelenségnek tűnt, még beszéltük is próbán, hogy azért oda vigyázzunk, hogy ne legyenek ilyen nagy távolságok, mégis bevállaltuk így, és ennek ellenére egyáltalán nem volt egy akadály nekem, hogy ezt egy 15 éves lány írta, aki olyan módon fogalmazta meg a szerelme féltését, elvesztését, újra megtalálását, ahogy egy férfi is megfogalmazhatja, aki én vagyok, és olyan módon vált egyetemessé, most ez lehet, hogy túl nagy szó, de muszáj így fogalmaznom, ennek a 15 éves lánynak a sorai, hogy én simán el tudtam helyet venni benne, legalábbis ami az emóciók szintjét illeti, ez hétszentség.
Meg voltak a meccéspontok ezek szerint sorsokban.
Így van, és ez egy csodálatos dolog volt, hogy ezek az impaktok, amik minket értek a zsűritagokat, az legalábbis, ha úgy most csak a saját személyemről beszéljek, ezek nagyon erősek voltak, ezek a hatások, és úgy tudott fogalmazni, mondom, hogy elemelkedett, és ettől számomra is teljesen élhető és mondhatóvá vált, mert ugye mi színészek mondjuk a verseket.
Te azt nézted, hogy szakmailag, irodalmilag, verstanilag legyen helyes, tökéletes a vers, vagy inkább a te szemüveged az volt, hogy a világ, amit te majd azután tolmácsolnod kell.
Picit így egymásnak is feszültünk egyébként a költők, írók és a színészek, mert hogy elhangzott a zsűrizés közben, hogy vannak versek, amiket nem lehet mondani, és nem is kell mondani, mert egészen bizonyos, hogy egy költő máshogy néz rá egy versre, és egészen biztos, hogy egy előadó művész vagy egy színész máshogy néz egy költeményre. Tehát amíg az ember, picit sarkítva mondom most, csupán olvassa azt a szöveget, és akár a stiláris elemekre figyel, vagy arra, hogy hogyan épül fel egy költemény, ugye ennek van egy technikája, egy tudománya, addig nem biztos, hogy magát az alkotást tovább alkotja. Mi a színészek, biztos vagyok benne, hogy azt a nyers alkotást, amit ezek a gyerekek letettek az asztalunkra, ezt mi tovább alkottuk. És ilyen értelemben számunkra az is izgalmas volt, amit esetleg a költők vagy az írók nem tartottak annyira izgalmasnak. Ebből kifolyólag, tehát én nem tudtam úgy nézni a verset, mint szerkezet. Én kizárólag a képiségére, az emóciók megfogalmazására, a hangulatára, a nyersességére, az őszinteségére figyeltem, és ugye visszatérek csak egy pillanatra még a szentes Barbara Beatrix versére, aki egy 15 éves lány, pont ezeket a hidakat találtam meg, és úgy láttam, hogy a kollégáim zöme ezeket a hidakat megtalálta, és ettől vált igazán nagyon nagy élményé ez a történet, és persze az is, hogy közben meg a zsűri tagjai között voltak költők, írók, színészek, mert hogy így tudtuk egy picit ütköztetni a véleményünket.
Henny János a Marosvásárhelyi Művészeti Szakliceum 9-es diákjának, Szentes Barbara Beatrixnak a versét mondja el.
Tudom, mit jelent görcsösen ragaszkodni egy emberhez, vagy inkább egy lélekhez, kit régen otthonunknak hittünk. Ha magamból indulok ki, mindig meglátogatom azt a házat, ahol egyszer még együtt voltunk. Lehet ez az együtt csak képzelgés volt, de ez olyan fajta, amire először mindenki vágyik. Mint egy új ház, amibe beköltöztél és nem vetted még észre a penészfoltot a sarokban, a tulajdonos pedig eltitkolta, mert félt, hogy itt senkinek sem kell majd. Én meg miért is vettem volna észre? Elvonta a figyelmem a terasz, ahol ha kinéztem, láttam minden hazugságot, amivel melengedted a lelkem. Újra és újra hazatalálok benne. Az udvaron lévő kútból mindig ihletet merítettem, hogy hogyan szóljak hozzád. Hangsúlyodat még mindig őrzik a falak, pedig én már a hangodat is elfelejtettem. Emlékszem, volt, mikor már csak a becsapódó ajtó hangját hallottam. Olyankor engem is becsaptál, csak én némán éltem át, ahogyan te léptél át a küszöbön. Utolsó szavad álomba ringatott. Miért ébresztettél fel azzal, hogy el sem köszöntél? A szobát sem méltattad annyira, hogy az ajtót becsukd magad után, bár lehet csak jobban éreztetni akartad a menni akarásod. Siettedben a levelet is elfelejtetted letenni az asztalra, ahol megtaláltam volna, és választ kaptam volna rád is. Mindig is szerettél költözni. fizetni pedig rendszeresen elfelejtettél. Ezért szeretetből megadtam a te tartozásod, és én fizettem meg érte a legjobban. Üres szobákat hagytál bennem magad után, mert azt hitted, jobban szeretsz egyedül élni. Ha levelet írnék, hogy ma van az elhagyásunk évfordulója, méltatnál annyira, hogy sirassuk ketten ezt a feledésbe merült énünket?